Isteni magvetőnk, ezek a magok most, amiről hallottunk az evangéliumi szakaszban, felénk hullanak, lelkünk földjébe. Azért időzünk most a te jelenlétedben, mert be akarjuk fogadni a felénk hulló magot. Te a magvető gazdagítasz bennünket, magot hulladsz felénk. A te ajándékaidra várhatunk, a te ajándékaidnak birtokosaivá válhatunk. Azért vagyunk most itt, azért vagyok most itt, mert az Isten itt és most, pontosan ebben az állapotomban akar az isteni mag birtokosává tenni. Kedves Krisztust dicsérő, dicsőítő közösség gyülekezet! Evangéliumi szakaszban magvetőről hallottunk, aki gazdagít. Úgy is mondhatnánk, hogy az Isten az alapfelszerelést megadja. Minden egyes nap az isteni magvető hullatja a magját a mai igében, napi olvasmányokban, amikből táplálkozva tarthatjuk az irányt. Mehetünk a cél felé, az örök élet üdvösség irányába. Az alapfelszerelés, ha még komolyabban utána kutatunk, valójában a keresztény ember életében maga az Isten. Úgy is mondhatnám, gazdagok vagyunk. És ha valami összeköt bennünket, ha valami a testvért jelentheti, nem csak a fogalmak vagy a szavak szintjén, hanem a valóságban, akkor ez tesz bennünket testvérré, hogy Isten a mi ajándékunk, az életünk legdrágább kincsem. Ha figyeljük az életünket, azt a világot, ami bennünket körülvesz, akkor nem minden erről szól, amit most az előbb mondtam. Nem minden arról szól, hogy Isten fontos, hogy Isten kincset ad, hogy Isten magát adja, minden nap elrejti magát a mi életünkben, a mi szántóföldünkben. Nem mindig erről szól a világ, nem ettől hangos a tévé, rádió vagy az internet sem. Ezt hirdeti. Az Isten nagyon sokszor nem kívánatos személy. Az első karácsony is erről szólt. Bezárt szívek, olyan zárak, amelyek ráfordultak, és többé nem voltak nyitható ajtók miattuk. Bezárt szívek, ahol az Isten nem kívánatos. Istennek azonban van egy második ütemterve is az emberrel, ami bezárt ajtónkon túlmegy, ha megértjük. Isten nem sértődik meg, nem vonul vissza, nem mond le az emberről, hanem Isten csak azért is szereti az embert. Mondom konkrétan, csak azért is szeret minket. Akkor is, ha a mi életünkben vannak pillanatok, szakaszok, amikor ő nem kívánatos, amikor zárt szívre és zárt ajtóra talál. Isten akkor is közeledik, ez a második ütemterv, hogy akkor is jön, akkor is szeretne életünk részévé lenni. Nem erőlteti magát, nem kényszeríti rá magát az életünkre, hanem szelíden jön. Isten azt hirdeti, gyermekeim, nálam van helyetek. Ez a másik dolog, ami összeköt bennünket, hogy Istennél van a mi atyai házunk, ahol Isten nekünk is helyet készít. Másik fontos összekötő kapocs ezen az estén, Isten dicsérete, dicsőítése mellett, hogy közös célunk van az üdvösség, az örök haza. Minden napjainkban nagyon sok kellemetlenséget szokott okozni az az élmény, amikor valaki azt mondja, hogy sajnos ez a szék már foglalt, itt már nincs több hely. Amikor elmegyünk a kedvenc éttermünkben, és kiderül, hogy már nincsen szabad asztal, egy kicsit elcsüggedünk. Vagy amikor nem kapunk helyjegyet már a vonatra, vagy a repülőgépre a foglalás már nem működik, vagy amikor egyszerűen azt tapasztaljuk okostelefonunkon, már nem tudunk tovább fényképezni, mert a memória megtelt, nincs több tárhely a pendrive-on, kellemetlenségek ezek, nincs hely. Isten soha nem üzeni ezt az embernek, egyetlen egy embernek sem, hogy nincs helyem, helyed, nincsen hely számodra nálom. Isten üzenete mindig az, hogy minden embernek van helye nála. Mi a katolikus közösségben, egyházunkban pontosan ennek egy egész fontos időszakot, szent évet, az irgalmasság évét szenteltük. Végül is ez volna a legfontosabb, amit meghirdetünk, hogy minden embernek van helye az Istennél. Talán sokan ismerik a fiatalok között gyakran népszerű játékot, ez itt az én helyem. Mi ezt a szakkollégiumunknak, egyetemünknek egy ilyen kis fontos kulcsszavává is tettük, ez itt az én helyem. Ez a játék arról szól, hogy egyel kevesebb szék van a körben, és szól a zene egészen addig, amíg meg nem áll, amikor megáll, akkor mindenkinek le kell ülni, de egyel kevesebb szék van. Ez a székfoglaló más néven. És kellemetlen, aki állva marad, akinek nem jut hely. Isten országa azt hirdeti számunkra, hogy van helyünk Istennél. Persze ezek a példák, amiket most az életünkből hoztam, ismerősek, de ennél sokkal komolyabb és sokkal mélyebben érintő, amikor arról van szó, hogy egy kórházba valaki nem jut műtéthez, vagy nincs ágy, amit úgy mondunk ágyhiány, vagy az egyetemen már nincs hely, az állami ösztöndíjas képzésben már egy diák nem kapja meg a helyet. Tudjuk azt, hogy ezek sokkal kellemetlenebbek, mert egzisztenciálisan érintenek. Ez már nem egy játék, egy lekésett vonat, vagy egy nem sikerült repülőgép helyfoglalás, ez többről szól. Főleg, ha valaki a munkáját veszíti el, a munkahelyet veszíti el, amikor azt hallja, nincs hely számodra itt. Testvéreim, manapság azt is halljuk, nem kevés áthallással kontinensünkön megtelt a hajó. Többnyire átvitt értelemben, de van úgy, hogy földközi tengeren ennek nagyon komoly törvényei, szabálya is vannak. Emberi életsorsok, emberi tragédiák is kötődnek ehhez, a megtelt hajóhoz, a nincs hely számodra gondolathoz. Mai este egyik fontos gondolata, hogy Isten helyet készít mindannyiunknak. Helyet ad. És hogy ez a helyadás, ez mit is jelent, hogy ez miért jó? Hát elsősorban fontos üzenet az, hogy ha Isten körül mi közösséget alkotunk, akkor testvérré válunk egymás számára. Ott nem osztozkodunk, mert néha azért valljuk meg őszintén, amikor magunkra tekintünk és a megosztottságot látjuk, Ferenc pápa hasonlatát mondom, néha úgy tűnünk, mint a homokozóban a veszekedő kisgyermekek. Csak a magunk igazát hajtjuk, és nem nézzük a másikat. Pilinszky János azt írja egy helyen, hogy a tények mögül számüzött Isten újra és újra átvérzi a történelem szövetét. Ha megtaláljuk Istent, ha megtaláljuk Jézus Krisztusnak az átvérző életünket és a történelmet átvérző szeretetére rátalálunk, egymásra találtunk rám. Istennek van terve velünk, nem csak helyet ad, hanem feladatot is szán nekünk, küldetést. Ennek az ökumenikus imahétnek pontosan ez lenne a mottója, arra hivattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük. Ja, és persze nem csak szóval, mert hogy ez a legkevésbé vehető, hanem sokkal inkább tettel életünkkel. Isten nem hajlandó lemondani a találkozásról, ezért közelít egy-egy ilyen ökumenikus imahét is jó alkalom arra, hogy a mi közös Istenünk közelíti az életünket, mert feladatot szán nekünk, fontosak vagyunk. hallhattuk, hogy két fontos szimbólumot választott a lett közösség ennek az ökumenikus imahétnek, amolyan mottójaként és szimbólumaként, fogható jeleként, a sót és a világosságot. Jézus nem azt mondja, hogy legyetek a föld sója és a világ világossága, hanem azt mondja, ti vagytok a föld sója és a világ világossága. Létezésünkből és nem a programkínálatunkból fakad az, hogy só és világosság vagyunk. Pusztán a létünk, a kerességünk ezt garantálná, hogy só és világosság vagyunk. Só, amit hallottuk, ami ízt ad, és ami konzervál, ami megőriz bennünket a gonosztól. És világosság, ami másoknak is a fényt, a meleget, a tájékozódás képességét adhatja. Ha belegondolunk, bele is rendelünk, hogy ez egy hivatás, ez egy élethivatás, ez a Krisztus dicsérő, dicsőítő embernek a hivatása. Mindenki számára, aki csak ízszelennek vagy sötétnek találja az életét, elérhető távolságban kell lennünk, hogy ízt és fényt adjunk nekik. Amikor az egyház alapító Krisztus sóról és világosságról beszél, megrendítő ránk gondolt, ránk. Ránk, akik ma hallgatjuk szavát, és próbáljuk követni, néha megbotolva, de újrakezdve követni. A keresztény felekezeteknek az összefüggésében, ha önvizsgálatot tartunk, mi katolikusok többségben vagyunk, ez még nem az önvizsgálat része, ez csak a tény. Többségben lenni nagyon gyakran azt jelenti, hogy figyelmetlenné válunk, érzéketlenné a kisebbség felé. Valójában minden felekezetnek az erős hangját azért is kellene meghallani, mert valami fontos lehet benne, üzenet számunkra is, ami minket segít, ami nekünk ad ízt, és nekünk adhat fényt. Nagy dolog lenne, ha jobban megnyitanánk nem csak az értelmünket, hanem a szívünket is egymás felé. Hogy készültem erre az estére, végig gondoltam, meg végignéztem Ferenc pápának a zsinat 50. évfordulóján mondott beszédét, illetve a szentföldi zarándoklatán, amikor a Szent Sír bazilikába a pátriárkákkal együtt belépett, formabontó módon mindenkit maga elé engedve, a egyházi protokollon túllépve, és arról kezdett el beszélni, hogy végül is a küldetésünkben egyek vagyunk, küldetésünkben, hogy a feltámadásnak, az üres sírnak a hírnökei legyünk, az újrakezdésnek, a kiengesztelődésnek és a megbocsátásnak. Minden egyes ökumenikus imahét egyébként meglátásom szerint komoly kihívásokat intéz felénk, lelkészek felé is, hogy ha pusztán egy hétre konzerváljuk az egységet, akkor megbuktunk. Kihívásokat intéz felénk, hogyan tudnánk tovább éltetni mindazt, ami most elkezdődött. Ahogy imádkozzuk, Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett a szívünkben. Az egységre való törekvésnek a témáját és a nehézségét egyáltalán nem érdemes idealizálni. Azt gondolom, hogy fontos sokkal inkább önbecsülésünket, önmagunkról való gondolkodásunkat egy kicsit inkább visszafogni, a másik közösséget nem mint konkurenciát tekinteni, sem pedig olyan közösséget, mint aminek nincs köze a másik Krisztust dicsérő és követő közösséghez. Ellenkezőleg Krisztusnak csak egyetlen teste létezik. Krisztusnak csak egyetlen teste létezik. Krisztusnak ebben az egyetlen testében vagyunk mi megosztottak. Rá kellene találnunk az együttlétre, és hogy ha egyáltalán erre rátalálunk, akkor van esélyünk arra, hogy észrevegyük a szakadást, és tudjunk szenvedni, megvezekelni is miattam. Arra is hív az ökumen és minden ilyen egységért végzett imádságos hét, hogy a másikat tiszteletben tartsuk, elismerjük az értékeinket, a közös gyökereinket. Az együttlét a közös szenvedésben nyilvánul meg. Egyetlen gondolatot szeretnék ennek szentelni, ami azt gondolom mindannyiunk számára jól ismert. Ma nagyon sok keresztény ember szenved ebben a világban azért, mert Krisztust megváltójának vallja és követi. Az üldözött keresztényekre, a mártír keresztényekre, vértanukra gondolok. Tavalyi becslések szerint közel 7000 vértanúja volt a kereszténységnek Közel-Keleten, Szíriában, akikről tudunk, és még hány van, akikről nincs is feljegyzés. Ha belegondolunk, a leghitelesebb tanúskodás a vérnek az ökumenéje, a szenvedésnek az ökumenéje. Az az ökumené, ahol a kivégzők soha nem kérdezik, hogy ortodox vagy, vagy evangélikus, baptista, vagy katolikus, egyet kérdeznek, Krisztust követed-e, keresztény vagy-e. Számunkra egyszerűnek tűnik kereszténynek lenni, és az egységért imádkozni. Vannak, akik ezért vérükkel fizetnek, életüket adják. A keresztény vér ugyanaz, arra hív bennünket az ő mártírságuk, vértanúságuk, hogy becsüljük meg, hogy imádkozhatunk az egységért, sőt, tehetünk is az egységért. Ferenc pápa így fogalmaz, keresztény hivatásunk nagyszerűségét fedezzük fel abban, hogy mindannyian a feltámadás meghívottjai vagyunk, nem pedig a halálé. Nem szabad, hogy a nézeteltérések elrettentsenek bennünket, vagy lebénítsanak, vagy megakadályozzák az egymás felé való közeledést, mert a hely, amit az Isten készít nekünk, ugyanannál az Istennél van, ahol testvérek vagyunk. Minden egyes alkalom ökumenikus imahéten meghívás, de különösen nekünk, katolikusoknak az irgalom évében, hogy bocsánatot kérjünk egymástól, más felekezetű testvéreinktől. Mindazokért, a gyengességekért, mulasztásokért és bűnökért, amelyek másokat sértettek és sértenek. És mi is elfogadjuk a megbocsátást, mert csak így tapasztalunk feltámadást. Szent II. János Pál pápa így fogalmaz az Unitatis Reintegratio dokumentumában, igazi ökumenizmus nincs a szív megtérése nélkül. Ha nem csak azt nézzük, ami elválaszt bennünket, hanem azt, ami összeköt, Krisztus, az egyetlen és fő közvetítőt, a megváltónkat, az üdvösség ajándékozóját, az isteni magvetőt, akkor rátalálunk az ökumenizmus legfontosabb céljára. A keresztények kölcsönösen segíthetik egymást abban, hogy élőbben higgyenek, és eljuthassanak azokhoz is, akik még nem hisznek. Atya Isten, hogy így legyen. Amen.